Vedd és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit a készülékek előtt. Palásti Károly tanár úrral, a rádióhallgatók számára már régóta ismerőssel beszélgetünk. Annak apropóján, hogy az elmúlt napokban a Budapesti Nemzeti Színházban tettünk egy látogatást egy buszra való fiatallal, meg hozzánk hasonló, kicsit idősebb, korosabb személlyel. És ez a látogatás azért történt, mert az Örkény István kisregényéből készült Tóték című színdarab került előadásra. Próbáljanak meg a kedves hallgatók elképzelni egy jelenetet. Az autópályán halad a busz, és egyszer tanár úr a következő gondolatokat fogalmazza meg a mikrofonba, hogy 2 hete nem tanítottam, ezért most mi ki vagyunk szolgáltatva, mármint hogy mi a buszon lévő ki vagyunk szolgáltatva annak a dolognak, hogy akkor bennünket fog tanítani. És megmondom őszintén a hallgatóknak, hogy én olyan felemás érzésekkel indultam el erre a színház látogatásra, de az a néhány gondolat, amit a tanár úr fölvezetett, vagy elmondott, az meghozta a kedvemet. És így utólag azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem csalódtam ebben a darabban. Köszöntelek nagyon sok szeretettel a rádióhallgatók nevében is. És hát akkor vágjunk bele egy kicsit, talán nem árt Örkény személyét, meg azt a kort, amelyben ő alkotott, föleleveníteni, meg hát a Tótékat.
Ilyen fölvezető után nagyon nehéz megszólalni. Köszöntöm a rádióhallgatókat itt Kiskohalason és környékén. Ő valóban bennem is nagyon elevenen él még az autópálya hangulata is, meg maga az előadás is. Az előadás azért fogott meg elsősorban, mert ugye a Nemzeti Színházban ez a Gobbi Hilda színpadon megy, és a Gobbi Hilda színpadot úgy csinálták meg, hogy hát szerintem olyan 6-szorosa legalább a színpad, mint a nézőtér, és így a színészek rohangázhatnak, táncolnak, mindent megcsinálhatnak, ami a valószerű élethelyzethez közel áll. És itt is a darab úgy indult, hogy sütöttek, főztek, Tóték. Azért kezdem a színpadi élménnyel, mert az sokkal elevenebben él bennem, mint Örkény, azután majd visszatérünk Örkényre is. És annyira valószerű volt az egész, hogy úgy érezte magát az ember, mint hogy a vendégségbe ment volna a Tótékhoz. A néző valószínűleg, hogy ez is volt a cél. És érdemes a színpadi elemeket megnézni, hogy mikből állt össze. Először is ugye fontos volt a rádió. Én több előadást láttam már, ilyen Tóték előadást, és volt, amelyik úgy indult, hogy a fél falu ott volt és hallgatta a rádiót. Ugye a Tótékban, ugye ez Mátra-Szent-Annán vagyunk egy faluban, Tóth úr az ugye tűzoltó parancsnok ebben a faluban, és úgy tűnik, hogy a falunak a hát valahogy az első embere, vagy a legtehetősebb embere, hiszen akinek rádiója volt, ráadásul világvevő rádiója volt a színpadon, az csak nagy ember lehet. Még a színpadi elemekből annyit, hogy van egy ilyen kerti WC, ami nem éppen ugye színpadra való, de itt most nagyon helyén való volt. És a színpadot úgy rendezték be, hogy volt egy rádió mikrofon, ahol a korabeli híradásokat mondták el, ami a történelmi háttere az egész Tótéknak.
Két gondolat ragadt meg bennem is pontosan azzal kapcsolatban, amit mondtál. Mellettem egy gimis nagylány ült, ami csoportunkból értelemszerűen, és amikor megérezte a sült hús illatát, akkor a következőt mondta, hogy de szívesen enne ő is belőle. Én megkérdeztem, hogy nálad van a menzakártya, hogy természetesen, hogy ez ne legyen akadály. Másik ez a rádiós motívum. Nekem így, ahogy mondom, megrázó volt az, hogy az én oldalamon szólt a rádió, és a másik oldal pedig, mintha maga a stúdió lett volna, a rádió stúdiója. Ez gondolom nagyon tudatosan volt így megkoreografálva.
A szereplőket nem látjuk, amikor rádiót hallgatunk, ebben épp az az izgalmas, hogy a beszélőknek az arcát is láthattuk. A haditudósítóktól kezdve Hitleren keresztül sok mindenki megszólalta a rádióban. A második világháború korszakában a rádió az egy nagyon nagy dolog volt, tehát sokkal nagyobb, mint egy laptop, vagy nem is tudom, hogy mihez, vagy az internet hozzáférés. Még annál is nagyobb volt, hiszen a világhoz való egyetlen kapcsolatot jelentette. Előbb azt mondtam, hogy akkor Örkény Istvánról is beszéljünk egy kicsit. Örkény Istvánról ugye tudjuk azt, hogy jómódú zsidó családban születik, 1912-ben, és ugye hát, aki 1912-ben született, annak volt szerencséje mind a két világháborút végigélni, ha szerencséje volt, akkor túlélni. Az első világháborút az gyerekként éli, a második világháborúba viszont mint munkaszolgálatost vitték el, és munkaszolgálatosként éli meg a Donkanyarnak a tragédiáját. Utána 1946-ban hazatér, és hozzákezdett írói munkásságához. Témát 1964-ben már megírta a Tótékat, kis regény formájában, és utána ebből lett 1967-ben színpadi alkotás. Nagyon gondolkodtak rajta annak idején, hogy nagy színpadra föl merjék-e vinni, vagy inkább kis színpadra, hogy a bukás kisebb legyen, mert nem nagyon bíztak a sikerében. Azután siker lett belőle. És nem csak, hogy akkor lett siker, hanem azóta is töretlen kedvel játsszák a színházak, és alapmunkának számít. Én drámapedagógiát is végeztem magyar szakom mellé, és volt szerencsém Kaposváron is néhány fél évet, meg Kecskeméten is néhány fél évet járni. És a Kecskeméti Csiki Gergely Színháznak az egyik rendezője, illetve Kecskeméten meg egy szolnoki dramaturg, természetesen melyik drámával érzékeltette velünk a színjátszásnak a lényegét, Őrkény Tótékkal. Tehát nem csak a fővárosi, hanem a vidéki színházak is úgy tűnik, hogy szívesen tűzik műsorukra a Tótékat. Ami most, hogy 2020-at írunk, mikor kijöttem a színházból, az volt az érzésem, hogy már nem is annyira abszurd. Szóval a létezésünk hozzáigazodott ahhoz, amit az irodalom önmagában kitalált, hogy valami abszurd irodalmat létrehoz. Ma már tökéletesen realisztikusnak tűnik az egész, hiszen hasonló helyzeteket átélünk.
Arról, hogy mi az abszurd, majd még meghallgatunk téged a következő néhány percben. Egyelőre, kedves hallgatók, egy rövid időre zenét fogunk hallgatni, és utána majd erről a bizonyos abszurdról fog tanár úr bennünket, hát mondjam, azt tanítani. Várunk vissza mindenkit a készülékekhez.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Kedves hallgatóim, szeretettel köszöntjük mindannyiukat. Balázsti Károly tanár úrral beszélgetünk a Tóték című színdarabról, vagy előadásról. Sok mindent megfogalmaztál már az elmúlt percekben. Bennem ott maradt az a gondolat, amit te is érintettél, hogy gyakorlatilag ebben a darabban benne van mindaz, ami egy drámában benne kell, hogy legyen. És ez úgy tűnik, hogy egy nagyon-nagyon kortalan üzenetet közvetít. Említetted az abszurdnak a gondolatát, és egy kicsit járjuk ezt most körül.
Talán nem mindenki van tisztában a Tóték tartalmával, úgyhogy néhány mondatban elmondom, hogy a II. Világháború idején játszódik 1943-ban, a Doni áttörés időszakában, amikor egy őrnagy, miután megviselte a harctér, 2 hét szabadságot kap, és ezt a 2 hetet az egyik beosztott katonája Gyula szüleinél, Mátra Szent Annán tölti, és a szülők abban a hiszemben, hogy Gyulát majd maga mellé veszi az irodára, vagyis hogy jobb helyzetbe kerül, az őrnagy mellé kerül. A szülők megpróbálnak mindent elkövetni, hogy az őrnagynak kedvébe járjanak, hogy amikor letelik a 2 hét szabadság az őrnagynak, akkor a fiúkat majd egy jobb beosztásba helyezi a fronton. Az egész képtelen helyzetet az adja, hogy az első felvonásban mi már tudjuk azt, hogy Tótéknak a Gyula nevű fia az már meghalt. Annak az áldozatnak, amit a szülők hoznak, gyakorlatilag már semmi értelme nincs. És ez az abszurd lényege. Tehát, hogy valami olyan dologért küzdeni, aminek már nincs értelme. És az abszurdot, mint fogalmat a 20. században Sisyphos mítoszára vezették vissza, vagyis, hogy az emberi létezés, ugye Sisyphos ugye a követ görgeti a hegyre, meg mindig visszahull, vagyis, hogy az emberi létezés ez egy szüntelen szenvedés, nincs okokozata világban, nincsenek célok. Tehát amíg egy 19. századi hőstől, egy toldító, vagy egy János Vitéztől elvárható, hogy célokat tűzünk ki, és azt el is érje, legyen belőle a Tündérország fejedelme, vagy Lajos király mellett lovag. A 20. századi művekben is különösen igaz ez az abszurdra. A célok azok vagy értelmetlenek, vagy nem is küzdenek a hősök ezért a célért. Ebben a műben a cél az, hogy a Gyula helyzete jobb legyen, az értelmetlen éppen azért, mert a fiúk halott. Őrkényel kapcsolatban még egy esztétikai minőséget szoktunk emlegetni, az abszurdon kívül a groteszket. Groteszk és az abszurd is Őrkényel nagyjából az 50-es években jelenik meg ugye ez az irodalomban, ez az áramlat. Őrkény, amikor behozta a groteszket, akkor annyira újszerűnek számított, hogy még az egypercesekhez például még magyarázatot is ad arról, hogy mi is az a groteszk. Gimnázium első osztályában úgy szoktuk meghatározni ezt rögtön a tanulmányok elején, hogy a groteszk az, ami nevetségesen ijesztő. Tehát valami olyan összetett esztétikai minőség, amikor az ember nem tudja, hogy most megijedjen vagy röhögjön rajta. Őrkény ennek volt nagy mestere. Tulajdonképpen ez az esztétikai minőség jelenik meg az egyperces novellák mindegyikében. De visszatérve a Tótékra, a Tóték ma már nem tűnik annyira abszurdnak. A végén gondolkodtam el azon, hogy ugye az abszurdnál az okokozatot ki kellene zárnunk, itt viszont a dramaturgiailag nagyon is jól van fölépítve a mű, mert ugye Tóth, a család feje, mindent elkövet, megpróbál lázadni az őrnagy megalázásai ellen, de végül is tűri gyermeke érdekében. Azután a végén, amikor mégis visszajön, mert tehát a két hét letelik, és ugye a dobozolástól már szenved mindenki, végre megszabadulnak az őrnagytól két hét után, akkor kis idő múlva visszajön, hogy a partizánok felrobbantották a vasútvonalat, és még néhány napig itt lesz náluk, akkor már Tóth nem gondolkodik azon, hogy mit kell csinálni az őrnaggyal, hanem a margóvágóval fölvágja négy darabra. Tehát a őrkény azért az okokozatot azért csak behozza, hogy legyen elég dühös már Tóth. A két hét is már biztos, hogy jól kihozta a sodrából Tóthot, de most még a tetején bejön az, hogy vissza is jön, tehát hogy nem sikerült megszabadulni tőle. Klasszikus dramaturgia szabályai szerint is jól fölépített. Őrkénynek ez a műve egy hagyományosabb drámához szokott nézőnek is nézhető. Tulajdonképpen olyan ez, mint amikor a Bánkbánban ugye Bánkot addig tüzeli, Petúr, Tiborc, aztán Melinda története, míg a végén megöli Gertrudiszt. Tehát itt is addig-addig ingerli az őrnagy Tóthot, hogy aztán a végén egy gyilkossággal fejeződik be a mű.
Vagyis hát dráma az egész elejétől végéig. Kedves hallgatók, egy pár percig ismét zenét hallgatunk, és utána pedig ennek a színdarabnak a szereplőiről meg a rendezőről fogunk egy pár szót váltani. Ez legalább olyan érdekes lesz, mint maga a darab.
Vend és olvasd! És olvasd! Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel mindazokat, akik a készülékek előtt vannak és bennünket hallgatnak. Palánsti Károly tanárúrral beszélgetünk a Nemzeti Színház egyik előadásáról, az Őrkény Tóthék című kisregényéből készült színdarabról. Azt mondtam az előbb, hogy a szereposztás és ahogyan a művészek ezeket a karaktereket megformálták és elénk játszották, az legalább olyan érdekes, mint maga ez az egész darab.
Ha sorra veszük a szereplőket, akkor ugye a legelső és legfontosabb Varró őrnagy, akinek az idegei kikészültek a fronton, és most pihenni jön a Mátrába. Ez az első jelenetből már látszik, hogy egy, hát nem is tudom, hogy megzakkant, egy őrült emberrel van szó, akinek az idegeit már kész vannak, állandóan vezényelni akar, mindenütt ellenséget lát, hallucinációi vannak, állandóan kérdez, hogy mi ez a zaj. Maga az őrnagy, aki itten diktátorként fog viselkedni, ő is áldozat, világháborúnak az áldozata. A háttérben azért jó eszünk iszunk, de a háttérben ott van a világháború. Varró őrnagyot ugye annak idején Latinovi Zoltán személyesítette meg, most Trio Zsolt előadásában láthatjuk Varró őrnagyot, akinek méltó ellenfele Tóth, a tűzoltó parancsnok. Ez a Tóth, mint tűzoltó parancsnok legalább olyan zsarnoka, uralkodója a falunak, mint ahogyan az őrnagy lesz az új otthonának. A két szereplőről azt szokták mondani, hogy akár fölcserélhetők lennének, hiszen mindkettő szereti a hatalmat, tehát szeret leélni, de azért ettől függetlenül a Tóth az egy józan gondolkodású és családszerető ember, tehát egészen más viselkedésű. Tóthról, a tűzoltó parancsnokról már említettem a korábbi mondatokban, hogy ő valaki. Tehát itt Mátra Szent Annán ő a gazdag ember, meg a hatalmas ember, és a műbe hozzátartozik, hogy tűzoltó egyenruhában tartózkodik otthon is. Tehát rajta van a sisak minden, tehát mint hogyha bevetésen lenne, valószínűleg azért, mert hát ebben érzi magát valakinek, hogy így mégiscsak
ruha teszi az embert.
Így van, a ruha teszi az embert, ez egy nagyon fontos tanúság. Tóthot célozza meg az őrnagy akkor, amikor új szabályokat vezet be, hogy nem lehet elnézni például a válla fölött, nem lehet elnézni az őrnagynak, nyilván azért, mert akkor veszélyben érzi magát. Aztán, amikor dobozolni kezdenek, akkor nem szabad elaludni. Erről a dobozolásról még annyit tudja, hogy az őrnagy ezt ugye azért találja ki, hogy legyen valami időtöltés, és a végén mániákusan, a Sisyphos mítoszát ugye említettem, hogy itt meg a dobozolás lesz az, aminek se értelme, se célja, csak küzdünk vele, mint Malacai Égen szó szerint, és egész éjszaka dobozolnak, aztán nappal egy kis alvás, aztán újra neki a dobozolásnak, de ez a dobozolás teljesen értelmetlen tevékenység, arra jó csak, hogy az őrnagy akaratát kifejezze, a család pedig azzal, hogy belemegy ebbe a dobozolásba, de aláveti magát az őrnagy akaratának. És vannak ebben olyan motívumok a dobozolásban, ugye, mint a margóvágó gép, amit a műsorán kicserélnek nagyobbra azért, hogy még több dobozt tudjanak csinálni, tehát javítsák a termelékenységet, és a végén ez a nagyobb margóvágó gép, ez tulajdonképpen ilyen giotinként fog működni, hiszen ezzel fogja földarabolni Tóth, majd az őrnagyot. És akkor a szereplőket, ugye két férfi főszereplőt már átnéztük, ugye az őrnagyot, illetve Tótot. Nagyon fontos szereplő a műben, mint egy oldja a feszültséget, a postás Gyuri, aki szintén egy sérült figura. Kaposváron úgy állították színre néhány évvel ezelőtt, hogy a postás egyenruhájának a bal oldala teli volt kitüntetésekkel, és ezzel jelezvén, hogy már megért az első világháborút. Nyilván azért nem vitték ki a második világháborúba, mert hogy megsérült. Az ő idegállapotát ezzel magyarázták. Most Gyuri, az tulajdonképpen ő zakkant is, meg zseni is, hiszen nem szereti a páratlan számokat, csak a párosat, illetve van még egy jó szokása neki, hogy mint aféle hadviselt ember tudja, hogy melyik híreket kell kézbesíteni, és melyiket nem kell kézbesíteni.
Így egy kicsit élethalál urává válik ebben a helyzetben.
Igen, élethalál ura lesz, mert ugye nem kézbesítik ki azokat a leveleket, ahol a család arról kapna hírt, hogy meghalt a gyermekük. És így tulajdonképpen Gyulát lehet mindig várni a frontról, mert nem tudják, hogy meghalt. Úgyhogy így tulajdonképpen Gyula egy ilyen jótékony figurának tűnik a műben, mint postás. Azt mondta az előbb, hogy oldja a feszültséget a humorával, és oldja a feszültséget a foglalkozásával is, Gizi Gézáné, a falu lakója, aki az örömlányt alakítja a műben, és mivel a falu kicsi, ezért a falunak szinte valamennyi férfi lakója megfordul nála. Ezt a pesti előadás úgy oldotta meg, hogy minden férfi otthagy valami tárgyat nála, és látványosan itt a színpadon Tóthék lakásában adja vissza annak a férfinak, aki éppen nála volt, azt a tárgyat, amit nála felejtett. És akkor ebből tudjuk, hogy jártak Gizi Gézánénál.
Ezt már csak én teszem hozzá, hogy lehet, hogy éppen azért Tóthék házában történik ezeknek a tárgyaknak a visszaszolgáltatása, mert Tóth úr egyelőre csak ellágyult tekintettel néz erre a hölgyre, de mondom, ez csak az én véleményem, nagyon remélem, hogy ő azért nem fordult meg nála. Kedves hallgatók, pár perc zene után még egy rövid időre visszatérünk.
Vendés olvasd és olvasd. Könyvajánló rovat a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, az elmúlt percekben Palásti Károly tanár úrral Örkény Tóthék című regényéről, illetve a belőle készült színdarabról beszélgettünk. Jó volt föleleveníteni ennek a színlátogatásnak az élményét. A férfi főszereplőkről meg egy hölgyről már volt szó, még kettő hátra maradt, illetve a darabnak a rendezője.
A műben ugye Tóth a tűzoltóparancsnok a felesége, pedig ugye Ágikának, illetve Gyulának az édesanyja. A többi szereplő, tehát az anya, illetve Ágika egy másfajta magatartást testesítenek meg. Ugye Tóth a eleinte bátortalan lázadó, majd pedig a végén az eredményes lázadó magatartását követi. Az anya az pedig az engedelmeskedő szerepét. Több előadást láttam már, de soha ennyire nem volt központi szereplő az anya, mint itt Szűcs Nelli, hiszen egyszerre játssza az engedelmeset az őrnagy irányába, és egyszerre játssza a féltő feleséget és a féltő anyát a gyermekei irányába, és így, mint a családnak a központja, az érzelmi viharokat és a családnak a céljait is megpróbálja irányítani, és az, hogy a Tóth engedelmeskedik az őrnagy akaratának, és nem darabolja föl sokkal hamarabb. Ez tulajdonképpen a feleségének köszönhető, aki mindig oda bújik hozzá egy alkalmas pillanatban, és akkor ettől Tóth megszelídül, és nem lázad eredményesen.
Azért a vége felé az egy izgalmas jelenet, amikor megkérdezi a férjét, Tóth urat, hogy három felé vágtad, és Tóth úr visszaválaszol, hogy négy felé.
Nem látunk semmit, csak annyit hallunk, hogy néhány döndülés hallatszik a kertből, ugye a májvák mellől, ahova kivitte a papírvágógépet, és amikor visszajön Tóth, akkor a felesége pontosan tudja, hogy megölte. Tehát annyira a férjének a lelki rezdüléseit is ismeri, másrészt meg hát nem engedelmeskedni akart ő se az őrnagynak, hanem legszívesebben ő is földarabolta volna, ugye. Ebből az látszik, úgyhogy nagyon nem kell nyomozni, hogy kihajtotta végre a gyilkosságot. Van még egy fontos szereplő, ugye az Ágika, Ágikát itt egy idősebb nő alakítja, aki már majdnem hogy a vénlánynak tekinthető, és ez egy külön humora a darabnak, hogy igyekszik. Tehát ő isteníti, ő a szolgalelkűséget képviseli a műben, és isteníti nem csak az édesapját, hanem isteníti az őrnagyot is, és megpróbál az őrnagyhoz nőként is közeledni, tehát némi erotikát is bevet, amikor beszélgetnek, akkor fölhúzza a szoknyáját, hogy vegye észre az őrnagy az, hogy ő nő. Természetesen a darabban semmi nem lesz ebből, tehát nem lesz love story a műből, úgyhogy Ágika felajánlkozása az nem fog sikerülni. Tehát inkább egy ilyen klasszikus vénlány komédia lesz, hogy a vénlány, aki megpróbál erotikusan vonzó lenni, az vígjátéki figurává válik.
Említsük még meg a darab rendezőjét is, hiszen az ő neve is hát minden tekintetben lényeges ebben a darabban, mert gondolom, hogy azért a rendező munkájától lett ilyen ez a darab, amilyen.
A rendezője ugye Vidnyánszky Attila, több előadását láttam már a Nemzetiben, és minden előadásra addig az volt a jellemző, hogy imádja a tömegjeleneteket. Illetve az, hogy a színpadnak minden pontján történik valami, tehát nem elég egy helyre figyelni, hanem a másik ponton is van valamilyen esemény, és Vidnyánszky Attila most is azt csinálta, hogy több szinten is üzent, nem csak a látvánnyal, hanem a szövegek alatt állandóan zene megy. Ezek a zenék egyrészt második világháborús katonaindulók, másrészt pedig akkor, amikor jön a front, akkor átváltunk orosz, majd szocialista korszak mozgalmi dalaira, és a végén pedig a lendületünk annyira megtart bennünket, hogy a végén már a Dallasnak a szignálja is fölhangzik, vagyis átmegyünk az amerikai kultúrába. Tehát úgy, hogy átmegyünk a német-orosz-amerikai korszakon, egyetlen színdarab átsegít bennünket. Vidnyánszky Attiláról azt érdemes tudni, hogy ő tanított a Kijevi Színház és Filmművészeti Egyetemen, és ott a magyar osztályában végzett az a Trió Zsolt, aki most ebben a darabban az őrnagyot alakította, és Vidnyánszky Attila és Trió Zsolt majdnem olyan, mint egy apa-fiú kapcsolat az életkoruk alapján, meg a szerepük alapján is, úgyhogy az egyik rendezi, a másik színész. Követte őt végig, ugye Ukrajnából átköltöznek Magyarországra, a debreceni Csokonai Színházba, majd pedig 2013-tól Vidnyánszky átvette ugye a Nemzetinek az irányítását, és azóta a Nemzeti Színházban láthatjuk több szerepben is Trió Zsoltot, legutóbb Tartüff szerepében is őt láthattuk. A Nemzeti Színházról annyit, hogy középiskolai tanárként azért üdvözlöm a Nemzeti Színházat, mert végigjátszák az összes kötelező olvasmányt. Tehát itt Csongor és Tündét, Helység Kalapácsát, János Vitézt, Bánkbánt, az Ember tragédiáját, most csak azokat soroltam föl, amiket láttunk is az elmúlt években. Tehát, hogy nagyon jól kiszolgálják, és kedvező áron kiszolgálják a középiskolákat, és másik, hogy sok-sok kísérletezés van. Én azt hittem, hogy egy nemzeti színház az a magyar nemzetnek a színháza, hogy az attól nemzeti, hogy itt nemzeti darabokat játszanak. De ez nem így van, hanem én itt láttam már román szerzőtől is Karadzsálétól darabot, tehát hogy más nemzeteknek azokat a darabjait, amelyikek nem feltétlenül sikerorientáltak, nem lesz belőlük kasszasiker, hogy a kultúrát azért sokkal tágabban értelmezi a Nemzeti Színház repertoárja, mint mondjuk egy vidéki kis színház. Egy külön érdekesség volt a Tartüfföt, például egy grúz rendező vitte színre Magyarországon, Budapesten a Nemzetiben, és ott egy sereg meglepő rendező jött lettel. Úgyhogy a gyerekeket ahhoz próbáljuk meg hozzászoktatni, hogy legyenek nyitottak az új rendezői megoldásokra, meg hát állandóan össze kell vetnünk, hogy a drámának a szövege, amit olvasunk, könyv, amiből majd érettségizünk, az mi, meg mi az, amit láttunk, mi az, amit másként értelmezett a rendező, mi az, amit hozzátett, mi az, ami nyereség, vagy mi az, ami éppen öncélúnak tűnik az előadásban.
Kedves hallgatók, én nagyon örülök annak, hogy Palásti tanár úrral tudtunk erről a színdarabról egy pár szót váltani, és az önök figyelmébe ajánlanám a Tóték című regényből készült Isten hozta őrnagyúr című filmet. Hát meglehetősen régen készült, de a szereplői meg az alkotói ennek a filmnek szintén legendásak. Én tanácsolom önöknek, hogy ha már a színházba nem sikerült eljutni, akkor legalább ezt a filmet legyenek kedvesek megnézni, nagyszerű élmény lesz ez is. Köszönöm a figyelmüket, és további szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk mindenkinek, viszont hallásra.